Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, örülök, hogy ennyien együtt vagyunk, kihasználva a lehetőséget. Ige tanulmányozásra, de nem csak értelemtágításra, hanem Istenhez való közeledésre is jó ez. Ahogy jeleztem délelőtt testvérek, Jelenések könyvéből az 5. fejezetet szeretném elolvasni. Igaz, hogy leginkább a 2. felének egy részletével foglalkozva fogom az üzenetet megfogalmazni, de hadd legyen előttünk ez a nagyon érdekes epizód, amit János látott. Tehát Jelenések könyve, 5. rész. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Jelenések 5 így szól. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség, a hatalom. Dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak és imádták őt. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, egy nagyon szép történet ez, amit egy bő évvel ezelőtt alaposan kiveséztem. Nem emlékeztem pontosan, de aztán a jegyzetekben megtaláltam, hogy tavaly áprilisban volt ez egy alapige, amikor tényleg a bárány méltóságát láthattuk az üzenetből, és ahogy mondtam, most nem az egésszel szeretnék foglalkozni, hanem azzal a magasztalással, magasztalás részlettel, ami Jézus Krisztusra mutat, hogy miért is volt ő méltó arra, hogy elvegye a könyvet, a tekercset, és feltörje a pecséteket. Így szól, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Jézus Krisztus az, aki megvett bennünket. Nem korrupt lefizetésről van szó, hanem visszavásárlásról. És amikor ezen elkezdtem gondolkodni, így régi beszámolókból, meg olvasmányokból jutott az eszembe, hogy valamikor az ember, ha készített valamit, tárgyat, azt általában magának készítette, saját használatára. Aztán, ahogy fejlődött a életvitel, a társadalom, a gazdaság, kialakult az, hogy az emberek már ritkán állítanak elő dolgokat maguknak. Termelnek a piacra, a piacon valaki megveszi, és mi meg, vagy mindenki másét veszi meg. Ilyen ma már a gazdaság. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, kicsit ironikus volt, de van benne igazság. Egész nap azért dolgozom, hogy kacatokat állítsak elő, és az ezért kapott fizetésből mások által előállított kacatokat veszek meg. Így írta le a modern piacgazdaságot. Nem teljesen igaz, de érdekes felfogás volt ez, hogy dolgozik, előállít dolgokat, amiről ő maga tudja, hogy milyen, és ilyen beszámolókat már hallottunk, ugye, hogy a húsüzemi dolgozó nem akarja megenni a szalámit, és így tovább, mert ő tudja, hogy miből készül. Azért hozom ezeket a képeket, ezeket a kicsit lehangoló információkat, hogy lássuk annak az értékét, hogy a mindenható Isten az nem ilyen. Ő is teremtett és alkotott. Most magunkra kell gondolnunk, emberekre. Ő nem azért alkotta meg az emberiséget, nem azért alkotott meg bennünket egyenként, hogy másé legyünk. Ő mindannyiunkat egyenként azért teremtett, hogy az övé legyünk. Az ő tulajdonában maradjunk, az ő dicsőségét szolgáljuk, az ő ügyében munkálkodjunk. Nem kacatot állított elő, hogy legyen valakié, ő meg majd szerez mást, nem. Értékeket teremtett, értékeset alkotott, és ezt önmagának akarja tulajdonítani. Bár az ember nem akarta ezt. Nem akarom a teljes teremtés történetet elemezni, körbenézve látom, hogy ismerjük a Bibliából ezt a részletet. Különös egyébként, hogy mi a teremtmények között egyedüliek vagyunk abban a tekintetben, hogy dönthetünk arról, hogy kié vagyok. Kihez tartozok, kit követek, kinek az utasításait fogadom el, és melyik utasítás szerint élek. És milyen csodálatos az, hogy bár az ember úgy döntött, Ádám és Éva személyében, hogy nem az Isten akaratát követi, és nem az Isten tulajdonában éli az életet, hogy ennek ellenére és ezek után Isten mindent megtett, hogy visszavegye, visszavásárolja a tőle ellopott embert. Mert igazából minket az ördög ellopott Istentől. Rászedett, becsapott, csapdába csalt, és tulajdonképpen ezzel Istentől rabolt el a szívünket, az életünket. Mindent megtett, és ez az ige tulajdonképpen erről szól, és hát a napunk és a hetünk is a bárány véréről, hogy mit fizetett ő ezért, hogy visszavásároljon minket. Felteszem a kérdéseket, bár úgy érzem, hogy mindenki pozitív válaszokkal tud felelni ezekre, hogy elhisszük-e azt, hogy Isten alkotásai vagyunk. Egyedileg és csodálatosan, személyre szabottan alkotott teremtményei. Elhisszük-e azt, hogy Isten velünk is kapcsolatban akar lenni, élő és személyes, hadd használjam ezt a szót, meghitt kapcsolatban, építő kapcsolatban. Érezzük-e azt a szeretetet, amivel igyekszik ezt megvalósítani. Mert ő szeretettel közeledik, szeretettel akarja tudomásunkra hozni azt az egyszeri nagy váltságmunkát, ennek az értékét, amit Jézusban adott. Van azért a kérdések között egy kicsit nehéz is, hogy mennyire éltük meg az elveszettségünket. Elveszett voltam, és így jött utánam a megváltó, a szerető atya. Érezzük-e azt időnként, hogy ha kicsit távolabb kerülünk Istentől, akkor hiányzik valami. Hiányérzetünk van. Lehet, hogy nem mindig tudatos ez, de jó, ha ilyenkor e felé fordulunk, hogy vajon nem az Istennel való meghittség hiányzik. És itt van ez a kép előttünk, ami Jézus Krisztusra mutat. Bár a történet nem vele kezdődik, hanem egy könyvvel, egy könyvecskével, Biblion, így van a görög szövegben, ami kívül és belül tele volt írva, tehát ugye egy tekercs, és nem csak egyik oldala, hanem mindkét oldala tele volt írva, 7 pecséttel lezárva, és nem méltó senki, hogy felnyissa. Valószínűleg ott azon a helyen mindenki érzi, hogy ebben létfontosságú információk vannak. Ezt nekünk meg kell ismerni. És nincs senki, aki méltó legyen, és ekkor jön a bárány, az egyébként Júdában győztes, júdai győztes oroszlán, aki erre méltó. De nézzük ezt a gondolatot. A méltósága ebből fakad, mert megöletett és vérével vásárolt meg minket Istennek. Amikor Jézus Krisztus a földön járt, néhányszor megismételte az ő küldetésének a lényegét. Olvassuk így Lukács 19-ben például, azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Bármilyen tanítást mondott el Jézus Krisztus, bármilyen csodát végzett el, bármilyen személyes beszélgetést folytatott le, én úgy érzem, hogy ez mind erre irányult, ennek az alátámasztására. Bár egy tanítás még nem jelenthetett globális világméretű megváltást, egy csoda még nem jelentett világméretű megváltást, az elveszettek megtalálását. Egy személyes beszélgetés nem hozott világméretű megváltást, egyéni döntéseket biztosan. Azért mondom ezt, mert a kereszt mindezt megkoronázta. Tehát Jézus 3 éven keresztül készítette el a munkát, és végül megkoronázta azzal, hogy önfeláldozó volt, mert megöletett, és vérét adta. Elgondolkodtatott most nagyon ez a fogalom, testvérek, hogy azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. Tudom, nem úgy kell gondolkodnunk erről, mint hogyha mondjuk egy evangelizációs alkalmon lennék, és akkor meg kellene úgymond a hallgatóságot győznöm az elveszettségről. De nem baj, ha végig megyünk ezen, hogy kapjunk néhány új információt, amivel az emberek elveszettségére rávilágítunk. Mert azt látom, hogy ma az Isten kegyelmi munkájának egyik legnagyobb akadálya, hogy az ember azt hiszi, sőt, teljes meggyőződéssel abban a tudatban van, hogy nem elveszett. Lehet, hogy vannak a világnak olyan rétegei, ahol, vagyis területei, és olyan csoportok, akik érzik az elveszettségüket, a kilátástalanságukat az életükben, de általában, és főleg itt az európai ember úgy látom, hogy nem egy elveszett személy vagy csoport. Az ember úgy érzi, hogy mindent a kezében tart. Sok mindent tud, mindene megvan. Látszólag még a természetet is kézben tartja. Egy ilyen kép párosítás jutott eszembe, hogy a jégesőt tartalmazó felhőket jégágyúval szét tudja dúrogtatni, de a Zalában meg Tolnában lezúduló 150 mm-es eső okozta özönvíz ellen, nem tud tenni semmit. Ugye ez tegnapi esemény volt, tegnapi hírekben lehetett ezt látni. Hát mondjuk lehet, hogy ott Zalában meg Tolnában érezték az emberek, amikor zúdult az eső, meg utána térdig álltak a vízben, az udvaron, ahol egyébként nem szokott víz lenni, hogy elvesztünk oda sok mindenünk, ha nem is mindenünk. De alapvetően mégis nem az sugározza az emberek gondolkodása és magaviselete, hogy elveszett vagyok. Segítségre van szükségem. Sőt, inkább azt mutatja, hogy mi aztán tényleg nem vagyunk elveszettek. Pedig az emberiség úgy, ahogy van, Krisztus nélkül elveszett. Nagyon szép, ma egyébként több idézetként előjött Ézsaiás könyvéből, igen, az imaórán idézte Zotya, nagyon különös, hogy pont az Isten szenvedő szolgájáról szóló szakaszban, Ézsaiás 53-ban olvassuk ezt a vallomását a prófétának, mindjájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr ő rá, mármint ugye a bárányra, a szenvedő szolgára, vetette mindnyájunk vétkét. És ebben kapunk egy nagyon jó információt, hogy az Isten szemébe mi az elveszett állapot jellemzője. Nem az, amikor kilátástalan és tehetetlen az ember, hanem amikor megy a feje után. Mindenki a maga útjára tért. Az Isten előtt az elveszett ember az, aki önfejűen megy előre, senkire és semmire nem hallgatva. Ilyen az európai ember. Megy előre önfejűen, mindent tud és mindent jól tud, ezt gondolja. És milyen érdekes, hogy a elveszetteket kereső Jézus ezt az kereső munkáját, mint pásztor mutatja be. Keresi a bárányt, aki önfejűen elbóklászott és eltévedt. Péter levelében ezt olvassuk erről a tényről. Olyanok voltatok, persze ez már egy megoldás, olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Testvérek, ezt kell átgondolnunk most, hogy érvényes-e az életünkben a minket egykor megkeresett pásztor irányító és vezető szerepe. Mert ha nem, akkor könnyen kerülhetünk megint elveszett helyzetbe. Amiatt, hogy önfejűen a magunk útját járjuk. És ezt azért merem mondani, mert ahogy a témával foglalkoztam és az igéket olvasgattam, rábukkantam egy nagyon különös igeversre. A 119. Zsoltár utolsó igeversére. Olvasom. Ezt mondja a 176. igeversben ez a Zsoltár, ugye a leghosszabb Zsoltár. Tévejgek, mint az elveszett juh. Keresd meg szolgádat, mert parancsolataidat nem felejtettem el. És azért vezettem úgy be, hogy félelmetes és döbbenetes ige, mert egy furcsa helyzetet mutat be. Azt mondja, hogy ismerem a parancsolataidat, és nem is felejtettem el, mégis tévejgek, mint az elveszett juh. Keresd meg engem. És ezen tényleg megálltam, hogy lehet ilyen? Hogy lehetett ez az illető, aki ezt megfogalmazta ilyen? Ugye a 119. Zsoltárnak nincs szerző megjelölése, mert valószínűleg ez egy bölcsességgyűjtemény az Isten igéjéről, az egész Zsoltár az Isten igéjének a dicséretéről szól, és önmagában is lehengerlő az, hogy egy 175 igeversen keresztül Isten igéjét magasztalja, és a végén azt mondja, hogy ismerhetem én az Isten beszédét, ezzel együtt mégis tévelkedek, és rászorulok arra, hogy Istenem keres meg. És ebben van egy nagy figyelmeztetés is. Ez igazolja, hogy az elveszett állapot kérdésével kell foglalkoznunk. Válhat úgy, testvérek, valaki tévejgő bárányjá? keresésre szoruló, elveszett juhvá, hogy ismeri Isten igéjét? Hát ha nem akadtam volna erre az igevers, akkor azt mondtam volna, hogy lehetetlen. Lábam előtt mécses a te igéd. Kizárt dolog. Valamiért mégis erre jutott, erre a felismerésre ez az illető. És akkor ezen nagyon elkezdtem gondolkodni, és Isten hozott elém igéket, ami rádöbbent arra, hogy sajnos, miközben az ember az igét olvassa, az igét tanulmányozza, akkor is kialakulhat az, hogy megy a maga feje után. És a maga útjára tér. Amikor Jézus Krisztus Pilátus előtt állt, kihallgatás, többszöri fázisa zajlik le, ugye Pilátus már szabadon akarná őt engedni. János 19-ben ezt olvassuk. Amint meglátták őt a főpapok, mármint Jézust, és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg! Pilátus pedig azt mondta nekik, vigyétek elő ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok benne bűnt. De a zsidók így feleltek, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halni, amivel, hogy Isten fiává tette magát. Mire építették a vezetők, a vallási vezetők, a, most így fogalmazom, téves meggyőződésüket? A törvényre, az igére. Mert valami beszűkült tudattal értelmezték és alkalmazták. És a testélet ige nem fért bele az ő ige értelmezésükbe. Jézus Krisztus utal egy hasonló gondolattal egy nagyon komoly helyzetre. János 16-ból fogok igét olvasni, amikor készíti fel a tanítványokat a rájuk váró megpróbáltatásokra. János 16:2-től. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, úgy véli, hogy Istennek tetsző, Istennek tesz szolgálatot vele. Mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Hadd olvassam el a Károli fordításból, az kicsit most beszédesebb. Mind azt hiszi, amikor ezt teszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Tehát a keresztény üldöző zsidóság, tudom, ebben el lehet meditálni, hogy hát igen, nem a Szentlélek birtokosai, nem megváltottak, de mégis a kettősséget felismerhetjük belőle. Ők azt gondolják, na ez az Isten tisztelet. Ha az új vallás képviselőit kiírtjuk. Valamikor a keresztes háború nem egyfajta Isten tiszteletként zajlott. Nem mélyültem bele ebbe a történelmi eseménybe, de bennem keresztény emberként a keresztes háborúk nem váltanak ki nagy örömöt. És nem ünnepként tudok visszaemlékezni rá, bár tudom, hogy sok mindent megállított ez a hadjárat. Lehet tehát az ember ilyen. És még egy Péter levélből vett idézet, ami utal ilyen maga tartásra. 2 Péter 3-ból olvasom az igéket. És a mi Úrunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és álhatatlanok csűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, a maguk vesztére. Na ez már egy új szövetségi. Péter az apostol társának az írásairól elismeri, hogy komoly, nehéz. És lerántja a leplet is, hogy az álhatatlanok azok elcsűrik, csavarják. Mire? Mármint mi lesz az eredménye? Saját maguk veszte. Mindezeket csak azért mondtam, hogy az a döbbenetes állítás, amit az előbb megfogalmaztam, igazolva legyen. Vigyáznunk kell, testvérek! Nem következik automatikusan abból az, hogy olvasom az igét, akkor én már nem tévedhetek el. Csak gondoljunk az életünkre, ha valamivel kapcsolatban éreztük, netán ki is mondtuk, hogy ez tévtanítás. Az, akit mi tévtanítónak ismerünk el, nem az igét magyarázza? Nem az ige bizonyos összefüggéseit állítja sorba a saját logikája szerint? Jehova tanúi mit idéznek? Nem a Szentírást. És a Szentírással a kézben válnak maguk feje után haladó tévejgőkké. Isten óvjon attól bennünket, hogy az igét tanulmányozva ilyen önfejű, saját utat járó személyek, vagy akár közösség legyünk. Van egy segítő tanács erre nézve, 1 Korintus 8-ban olvassuk ezt, kicsit más összefüggésből indul, de érteni fogjuk idevágó lényeget. Ami a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kell. És úgy hiszem, hogy ez nem csak a bálvány áldozat kérdésére igaz. Az ismeret magában hordozza a felfúvalkodás veszélyét. Múlt héten Bálint Béla testvér idézte Péter leveléből, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, jó cselekedet mellé tudomány, tudomány mellé, most ezt akarom kiemelni, mértékletességet. Ugyanis a tudományban fejlődő ember, ha nem tud alázattal és mértékkel élni a megszerzett tudománnyal, akkor az van, ami itt le van írva. Felfúvalkodottá tesz. És az ismeretben felfúvalkodott ember azt hiszi, hogy mindent tud, holott még semmit nem tud úgy, ahogy kellene tudnia. Testvérek, Bibliát olvasva és tanulmányozva is válhatunk tévejgővé. Nem tudom, mondtam-e már azt a élethelyzetemet, amit jó pár évvel ezelőtt éltem meg. Egy ilyen személyes belső küzdelem volt ez, ennek a lényege így írható le, hogy a sorozatos Biblia olvasásaimban bele ütköztem, vagy rábukkantam olyan igékre, amikről korábban azt gondoltam, hogy egyértelműek, magától értetődőek, könnyűek, akkor viszont fennakadtam rajtuk. És ezt elmondtam egy idős testvérnek, aki egyébként teológián is tanított, még engem is, és elmondtam ezt a nagy harcomat, ezt a nagy dilemmámat, ezt a nagyon furcsa és félelmetes érzést, hogy ez tényleg elkeserítő, hogy milyen bizonytalanság van bennem. És azt mondta, hogy ez nagyon jó. Azt mondja, most úgy érzed magad, mint egy tó, aminek nagyon felzavarták a vízét. De majd szépen le fog ülepedni. És még tisztább lesz, mint korábban. Azért mondom el, mert úgy érzem, hogy ezzel a feszültséggel, elbizonytalanodással és még mélyebb és még keményebb tanulmányozással kényszerített Isten abba, hogy ne egy felfúvalkodott ismeret birtokló legyek, hanem még alázatosabb bányász. Hadd fogalmazom, hogy aki mélyére ás a dolgoknak. És hát hozzáteszem, hogy azóta is van ilyen. Itt-ott meg is jelenik az ige hirdetések, mikor bátorkodom ilyen egymással szembeálló igeverseket előhozni. Én úgy hiszem, testvérek, hogyha ilyenek előtt nyitottak vagyunk alázattal, akkor ez fog megóvni minket ettől a felfúvalkodott eltévejedéstől. Én nagyon egyszerű kérdésre tudom ezt lefordítani. Ki az, aki kimondja, kimeri mondani, most ezt nem fenyegetőleg mondom, hogy ismeri a Szentírást. Ugye milyen egyszerű kérdés? Nagyon sok mindent ismerünk belőle. És hogy eddig még a 119. Zsoltár 176. versével soha nem találkoztam így, 30 év alatt, ez megdöbbentő. Én arra jutottam, testvérek, hogy nem mondhatom ki. Arról nem is beszélve, hogy a mély összefüggéseinek ismeretétől hol állok még. És ha elkezdeném magam abban ringatni, hogy de jól tudom az igét, akkor egy felfúvalkodott, eltévejedett személyé, és hát ami még borzasztóbb, tanítóvá válhatnék. És aztán vakvezet világtalant, ahogy Pál mondja. Elveszettek voltunk, de ne legyünk újra elveszettek, vigyázzunk erre. És akkor van még a másik gondolatom, ebben már rövidebb leszek, hogy keresi az Úr az elveszetteket. Azért jött, hogy megkeresse és megmentse. Miért kell Jézus Krisztusnak keresni az elveszetteket? Hát ha mindenki elveszett, akkor nem kell keresgélni, mert igazából mindenki az. Vagy van valami bizonytalanság? Ha Jézus mindannyiunk fején lévő hajszálak számát tudja, ha igaz ma is, amit a Zsoltárban olvasunk, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, akkor miért kell neki keresni az elveszettet? Mit akar ezzel mondani Jézus Krisztus, hogy jött keresni az elveszettet? Olyan kevesen vannak, hogy rá kell bukkanni? Nem. Nagyon egyszerű hétköznapi képekben értettem meg, hogy ez a keresés ez nem kutakodást jelent, hanem a kapcsolatteremtésnek a kezdeményezését. Az egyik ilyen kép, amire gondolhatunk, amikor megbeszélek valakivel egy programot, de még nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz, és úgy válunk el, hogy na majd kereslek. Olyan, amikor egy ilyen megegyezést teszünk, akkor ezzel azt mondom, hogy hát nem tudom, hol leszel, majd megkereslek. Nem, tehát az, hogy majd fel foglak hívni, hogy egyeztessük a részleteket. Vagy olyan is elő szokott fordulni, amikor valaki hív bennünket telefonon, éppen nem tudtuk felvenni, visszahívjuk az illetőt, bár most nem tudom, hogy a testvérek szokták ezt így, de én szoktam így mondani, hogy látom, kerestél. Ugye? Ezt a kifejezést használjuk, de nem azért, mert elvesztem, hanem mert akart valamit. És ezt érzékelem én is. Keresett, tehát akart valamit. Úgy látom, hogy Jézus Krisztusnak a kereső munkája az ezt jelenti. Akar valamit. És mit akar? Közölni. Kegyelmet. Rámutatni a elveszettségre, és kiemelni a bűnből, a nehéz helyzetből. Személyes kapcsolatot akar. Ezért keres. Ezért hív, ezért szól az életünkben. Mennyi kereső megnyilvánulása van Jézus Krisztusnak, amikor valaki talán azt éli meg, hogy egy váratlan, veszélyes élethelyzetben milyen érthetetlen módon megúszta a veszélyt. Ugye ilyenben lehet, hogy mindannyian voltunk már közúton közlekedve, vagy bármilyen szituációban. Megszólítás, ez keresés ez. Vagy valaki kilátástalannak tűnő anyagi élethelyzetben azt tapasztalja meg, hogy jön egy nem várt bevétel, jön egy nem várt jutalom a munkahelyről, és így tovább fizetés, és megoldódott a probléma. Ez megszólítás, Isten keresése. Vagy valaki egy filmet néz, és hall benne egy különös mondatot, ami aztán hetekig leköti a figyelmét, és foglalkoztatja. Ez is lehet Istennek a keresése. Valaki olvas egy könyvet, és könyvet olvasva érez valami nagyon komoly, elgondolkodtató hatást önmagában. Vagy ismertünk személyeket, akiknek a különleges békessége, türelme, viselkedése ragadott meg bennünket, és ezen keresztül is Isten keres. Szándékosan mondtam olyanokat, amik hétköznapi élethelyzetben előjönnek. Keres az Isten. És a végén mondom azt el, hogy amikor valaki Bibliát olvas, ha már idáig eljut. Ezért javasoltam délelőtt egy testvéri beszélgetésben, hogy próbálja meg rávenni az illetőt, hogy kezdje el olvasni a Bibliát. Mert ott aztán az Isten kereső munkája az egyre, vagy egy még inkább érvényes és világos. Akár el lehet majd mondani szolgálatokba, testvérek, hogy kinél hogy működött az Isten kereső munkája. És jó ezelőtt megállni és ezt megengedni, nem menekülni előle, mert vannak ilyen igék is a Bibliában, Ézsaiás 55-ben. Keressétek az Urat, amíg megtaláltuk. Tudom, ez a másik oldal, de lehetne most olyan igéket is idézni, ami tényleg egy ilyen kölcsönös közeledést. Jakab leveléből olvasok, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát az Isten kereséséhez kell társulnia egy emberi keresésnek is, egy akarás, vagy legalábbis egy beismerésnek, hogy igen, itt vagyok, Uram, mint egy eltévedt bárány, itt lógok a szikla peremén, emelj fel, vegyél fel, és ments meg. Tehát keressétek az Urat, amíg megtalálható. Vagy Jób könyvében, ez már nagyon sokszor megfogott ez az ige, Jób 33.13-tól olvasom. Miért perelsz vele, mármint Istennel? Azért, mert egyetlen beszédre sem felelt? Pedig Isten szól egyszer, vagy kétszer is, de nem törődnek vele. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és amikor fekvőhelyén szendereg, akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit. Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevésséget az ember elől. Így keres az ember, szól egyszer, vagy az Isten így keres, szól kétszer, álomban, szendergésben, és a célja az, hogy elfordítsa az embert a rosszból, megmentse az eltévedt állapotból. Kedves testvérek, ez nem egy tudományos régészeti munka, mármint ez a keresés Isten részéről. Ez egy nagyon komoly, hatalmas, pazarló befektetés. Ugyanis Isten odaadta a legdrágábbat, ahogy délelőtt olvastuk, minden földi értéknél értékesebbet. Vérével fizetett, életét adta. És hadd mondjam azt, hogy ez a megmentő folyamatnak csak egy lépése volt. Ahhoz, hogy megmentett legyek, és ezt már átéltük, hála Istennek, kell a kapcsolatba lépés, és ő ezért keres. Ezt tolmácsolhatjuk mindenkinek. Isten keres. Azért, hogy amit ő mindenkire érvényesen elvégzett, a személyesé tudja tenni. Hogy végre meggyőzhessen ez a megváltó Úr. Ő nem jó a saját fejünk után menni. És volt ez a nagyon komoly figyelmeztetés, testvérek, hogy kérjünk nagyon nagy alázatot, és mindig nagyon komoly nyitottságot az Isten igéjének megismerésére nézve, hogy soha be ne csapjon minket az ördög, hogy mi már valamit úgy ismerünk, hogy az elég. Mert még nem ismerjük úgy, mint ahogy kellene. Vagy hadd egészítsem így ki, mint ahogy lehetne ismerni. És még egy gondolat, ami atyánk a megváltó bárányban nem csak valami szabadidős tevékenység lehetőségét akarja felajánlani. Gyere, piknikezz velem. Nem. A földi életünkben a mások megmentésért való szolgálatba akar bevonni. Minden megmentett eszközzé válik mások megmentésében. És az örökké valóságban pedig már az örök dicsőítésre, amiből itt egy részletet láttunk. Mindenki harsogta a bárány dicséretét. Ebben lehetünk mi is részesek. Ámen.